Hölgyeim és uraim, tehát azt a házi feladatot kaptam, hogy a migráció mai Magyarországon témában lehetőleg minél több tárgyat érintve vezessek föl egy beszélgetést. Ennek megfelelően az előadásomban először egy expozícióval fogom kezdeni a dolgot. Ott már látható az a nagyon bonyolult megfogalmazás, hiszen kérdés-felvetés-váltással. Ennek utána kellett néznem, hogy ennek mi a helyesírási megoldása, mert ezt a szót én még életemben ki nem mondtam és le nem írtam, ezt kifejezetten erre az alkalomra találtam ki. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy az a dolog lényege, hogy ilyen módon erről a kérdéskörről most először fog előadni. Mit jelent ez a kérdés-feltevés-váltás? Azt jelenti, hogy mint látják, én 87-ben kezdtem ezzel a témával kutakodni, és ez most nem szerénytelenség, ez egyszerűen egy tény megállapítás, hogy jókor voltam jó helyen, ami azt jelentette, hogy az első migrációval kapcsolatos kutatást szerencsém volt végezni, tehát ezelőtt nem nagyon foglalkoztak, már úgy értem a II. Világháború után ezzel a kérdéssel. Tehát mondhatjuk, hogy ekkor körülbelül kezdődött a migráció kutatásnak ez a mai időszaka, és egészen a 2000-es évek valameddig, ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik évig. A legfontosabb kérdés az volt, hogy jönnek. Kik jönnek, miért jönnek, mit akarnak itt csinálni, mit kell velük csinálni, integrálni, asszimilálni, ezt most nem fogom elmondani, hogy nagy viták voltak, de az alapvető kérdés az akörül az alapprobléma körül rendeződött, hogy ugyanis jönnek. Jönnek az idegenek, és ez egy társadalmi probléma, amivel foglalkozni kell. Igen, ám csak, hogy érdekes, itt nem látom, az mindig ide föl kell nézni magunkat. Viszont ugyanennek a évtizednek, tehát az előző évtizednek úgy durván szerintem a vége felé, 2007 körül, merült fel először a kérdésnek az ellentéte, és ez az a bizonyos kérdés-feltevés váltás, ami mostanára teljesen kifejlődött, hogy ugyanis mennek. Korábban ez nem igazán volt probléma, mostanában meg látni fogják, az előadást is így építettem fel. Elsősorban ez a fő kérdés. Mennek, és akkor most mi van? Akkor most ez egy nagy társadalmi probléma, mert sürgősen foglalkoznunk kell. Na már most ennek megfelelően először a jönnek kérdéssel fog foglalkozni, ami természetesen nem múlt el nyomtalanul, ma is releváns kérdés. Ez csak a feltevés, a súlya változott a dolognak, és az előadás második részében fogok inkább olyan kérdéseket bemutatni, amelyek a mennek típusú kérdéshez tartoznak. Ja, itt csak megrajzoltam. Jó. Na már most inkább fölönöm az összeset, jó? Így, amit erre az oldalra szántam. Még egyet. Így. Ezek voltak azok a kérdéskörök, amiket a 80-as évek vége óta a jönnek kérdéssel kapcsolatban a legtöbben az általam ismert migrációs és menekültügyi kutatások vizsgáltak. Azért van kétfajta nagyságban kiemelve a felsorolás, nem fontossági okokból, hanem azért, mert a kiemeltekkel fogok még részletesebben foglalkozni, csak el akartam kerülni azt a fajta torzítást, hogy azt higgyék, hogy csak ezek a kérdések voltak azok, amelyek köré ezek a kutatások szerveződtek. A magyar menekültügy születése, én folyamatosan igyekszem az időt betartásával, hogy megkínálni magukat izgalmas dolgokkal, semmiről sem fog részletesen beszélni, még a nagybetűvel kiemelt témákról sem. Ez ügyben csak annyit mondanék, hogy ez egy példanélküli dolog volt. Magyarországra ugye nem nagyon akart senki jönni, illetve ez így nem teljesen igaz, de nem is jöhetett. Nem volt tehát meg az a jogi és az az igazgatási keretrendszer, amelyben 1980-ben egyszer csak megjöttek menekültek, akik mellesleg nem is menekültek voltak, ez egy külön izgalmas kérdés volt, de a lényeg az, hogy hirtelen egyik napról a másikra meg kellett születni a menekült ügynek, és ez, higgyék el nekem, ilyen intézmény és gazdaság szociális szempontból egy abszolút különleges helyzet volt világméretekben is, hogy erről külön nagyon érdekes tanulmányok születtek. A diaszporáról részletesen fogok beszélni, a Kárpát-medence magyar migránsairól a diaszporával kapcsolatban részletesen fogok beszélni, és idegenellenességről is részletesen fogok beszélni. Na már most a menekültek és ezen belül is a tábori lét, az azért volt izgalmas szociológiai, pszichológiai, sőt pszichiátriai és jogi probléma, mert ugye ez a bizonyos magyar menekültügy megszületése azt is jelentette, hogy hirtelen Magyarországon táborokat hoztak létre. Most ennek van Magyarországon hagyománya, és ezzel a hagyománya részben élni kellett, részben ezzel szemben kellett tevékenykedni, tehát nagyon izgalmas volt, hogy hogy szerveződtek meg a táborok, és milyen is volt a táborokban és a táborok körüli lét. Amikor ezt az előadást összeállítottam, akkor nem tudtam, hogy mennyire időszerű lesz ez a téma, mert most éppen ugye Vámosszabadi környékén ügy van, Bicskén ügy van, mert ez nem más, mint ennek a tábori létnek a szociológiai problémája, illetve annak a legújabb kori megjelenései. Ez csak egy adalék ahhoz, amit az gondolatmenet elején mondtam, hogy ezek a kérdések mára nem váltak okafogyottá, csak nem ezeken van a fő hangsúly. A nem kívánt gyerekek kifejezés azért van idézőjelben, mert ez egy kötetnek a címe volt, amit kollégák szerkesztettek. Sok tíz évig én szerkesztettem egy ilyen könyvsorozatot, ami megjelent akkor különböző intézetekben, és amiben a migráció kutatás különböző eredményeit foglaltuk össze. Ez a kötet olyan tanulmányokat foglal magában, mely kifejezetten a Magyarországra menekültként vagy gazdasági migrásként jövő idegenek, külföldiek, bevándorlók, migránsok gyerekeiről szól. Tehát, hogy a gyerekek számára mit jelent menekültnek és idegennek lenni, és ez elsősorban az iskolai beilleszkedésük, az iskolai problémáik és sikereikről szól. És végül az informális gazdaság, mondom, ebben nem akarnak szintén részletesen foglalkozni, ez elsősorban a fekete munkával kapcsolatban, főleg a 90-es évek elején a fekete munkával kapcsolatos kutatásokat jelentett, és ezzel kapcsolatos nagyon izgalmas elemzéseket, illetve hát a jelenlévők még emlékezhetnek olyan fogalmakra, mint lengyel piac, aztán később KGST piac, aztán mindenki ismeri a kínai piac fogalmát. Tehát tulajdonképpen ezek a piacformák, amelyek ilyen informális, illegális kereskedelmi intézmények voltak, és ezekben a különböző időszakokban, más összétekelben, de a külföldi jelenlét és a külföldi hatás mindig nagyon erős volt, ezekkel nagyon sok tanulmány foglalkozott, és külön a lomizással, és annak is a nemzetközi, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy már a etnikai gazdasága alakult, de eredetileg ez egyáltalán nem így indult, ennek a sajátosságával is foglalkoztam. Na és akkor van két olyan téma, ami már ebben az időszakban a mennek típusú kérdéshez sorolható volt. Az egyik, látják, mind a kettő nagybetűvel van, úgyhogy részletesen fog beszélni, az egyik a roma migráció volt, a második pedig a migrációs potenciál volt. Látni fogják, ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen a szándékokat kutatták, tehát az elmenési szándékokat, de még mivel ez már akkor is izgalmas volt, miért még igazából erre sor került volna arra, hogy menjenek az emberek, ezért ezt ide soroltam. Tulajdonképpen ezt a kettő közé kellett volna sorolni. Az első, amit mondtam, tehát a diaszpóra és a transznacionális migráció. Megállom, hogy ilyen egyetemi adást tartjak, és a fogalmakat nem fogom definiálni, csak egész röviden felsoroltam, és mivel maguk mind írni és olvasni tud emberek, úgyhogy nem fogom felolvasni, amit a táblán látnak, táblán kivetítőn látnak. A dolog lényege, hogy a klasszikus diaszpóra, az tulajdonképpen ez a bizonyos szétszóratás fogalomra épült, és a dolog lényege az, hogy ez hosszú év ezreteken keresztül átnyúló történetet mondhat magáinak. Egy nagyon fontos elemét emelném ki, azt az elemét ugyanis, hogy itt mindig is az eredeti kibocsátó országhoz való sajátos viszony szervezte a közösséget, adta az identitás legalábbis egyik, ha nem legfontosabb elemét, és e köré szerveződtek azok a szociológiai tulajdonságok, amitől aztán egészen máig, és majd egy reneszánsza is van ennek az egész kérdéskörnek, amitől ennek az egésznek a szociológiai izgalmassága adódik. Ennek a felsorolások, ha végigolvassák, ez egy szétdarabolt definíció egyébként. Az utolsó elemében, neki is a legvégén látható zárójelben az a kulcsfogalom, ami sok kutatást ihletett, és ami engem is sokszor érdekelt, ez a társutas magatartás. Ugyanis azt mondják, hogy a diaszpóra lét az strukturális okokból, tehát azért, mert hogy olyan sajátos helyzetben vannak a diaszpóra tagjai, amilyenben vannak, egy sajátos pszichikai helyzetet is jelent, és ez a társutas magatartás, ez nem más, mint a folytonos útközben levés. Soha meg nem érkezés, és a valamikor elhagyott otthon iránti megkülönböztetetten erős visszavágyakozás, annak felismerésével, hogy erre soha nem kerülhet esetleg sor. Annál is inkább, mert sokszor ez
hogy ott hely vagy soha nem létezett, vagy már nem létezik. Tehát ez egy nagyon erős feszültségteli állapot, ami nagyon sok izgalmas szociológiai kutatás alapjává vált. Ez a klasszikus diaszpóra fogalomnak a rövid összefoglalója. Ami a fontos, hogy a mai világban, és itt meg kiemeltem a legelemibb dolgokat, tehát a technológiai változásokat és a globalizáció különböző hatásait, ami régen a klasszikus értelembe vett diaszpóra, szociológiai megkülönböztető jelei voltak, ezek továbbra is érvényesek, csak éppen a mai világban, ahol olyan olcsó az utazás, ahol egyszerre lehet hála a virtuális világnak két helyen is jelen lenni. Történetet sokat mondhatok, most ezt megállom ebben a fázisban, majd később, hogyha érdekel, mondhatok, hogy ennek milyen kézzelfogható hatásai vannak. Ez a klasszikus diaszpóra pszichikai állapot már nem érvényes. Pontosabban emellett létezik egy másik, és ez a transnacionális migráns közösségre jellemző helyzet, ami abban különbözik alapvetően a klasszikus diaszporától, hogy mindennapi kapcsolatot lehet tartani a kibocsátó országgal, egyszerre lehet lenni a kibocsátó világban és a befogadó világban. Notabene a klasszikus migráns paradigma, hogy ugyanis az úgy hangzott, hogy A országból a migráns elmegy B országba. Ez egyszerűen nem feltétlenül igaz ma már, mert A országból el lehet menni úgy B országba, hogy egyfelől nem teljesen megyek el A országból, másfelől A és B országból oda-vissza lehet állandóan menni, viszonylag költségmentesen és nagyon gyorsan, következésképpen soha nem hagytam el én a másik országot, és nem feltétlenül érkeztem meg a másik országba. A másik nagyon fontos, megint az utolsó eleme ennek a definíciós elemsorozatnak, ez a bizonyos diaszpora politika, mert hogy ugyanis nem csak az egyéni szintjén történt ez a változás, a globalizáció és a technológiai változások hatására, hanem az országok szintjén is nagyon másként néznek ma a diaszporákra és a transnacionális közösségekre, mint az korábban jellemző volt. Ugye korábban ez a társutas magatartás nagyon sokszor gyanakvást keltett a befogadó országba, kémeknek, oda nem tartozóknak, idegeneknek, egyfajta ötödik hadoszlopnak tekintették a diaszpora tagjait, annál is inkább, mert kétséges volt az identitásuk és kétséges volt a maradás. A transnacionális migráns közösségekhez való viszonya azonban befogadó és kibocsátó országnak is nagyon más. Gyakorlatilag nagyon is tudatos diaszpora politikák léteznek, amelyeknek az a célja, hogy a diaszporát kössék a kibocsátó országhoz, ne engedjék elveszni a kibocsátó ország számára, gazdasági, politikai, kulturális értelemben is megtartsák, sőt erősítsék azokat a szálakat, amelyeket elben a hagyományos migrációs folyamatok során, a migráció során elnyírodtak volna. Jó, ez volt tehát az egyik ilyen kiemelt téma. A másik kiemelt téma az a Kárpát-medencei határon túli magyar népesség és ennek migrációit. Két alapvető problémát fogalmaztam meg még valamikor a 2000-es évek elején, ami nagy vitát kavart. Ugye az a kérdés, hogy ezt a diaszpora fogalmat, amit most így nagyjából bemutattam maguknak, ez vajon lehet-e értelmes? A értelmes volt azt értem, hogy jó kérdéseket föltenni és megbízható válaszokat adni rá. Tehát lehet-e értelmes módon használni egyfelől a határon túli magyarságnak a Magyarországhoz való viszonya elemzése során, másfelől a határon túli magyarságnak a Magyarországra jött közösségének a határon túli magyarok közösségekhez való viszonyában. Egyetem, amikor erre van szó, akkor nagyon jó kis vitákat lehet folytatni, most azonban ezt nem fogjuk lefolytatni, hanem ehhez csak elmondom, hogy itt van egy ellenérv és van egy mellette lévő ér. Az ellenérv az az, persze ez minden nagyon leegyszerűsített, de az ellenérv az az, hogy az előző alkalommal definiált diaszporának alapvető eleme volt, hogy migrációval kell, hogy létrejöjjön. A határon túli magyarság azonban nem migrációval jött létre, hanem a határok mozgásával. Következésképpen nem teljesül a diaszpora fogalom, tehát nem lehet a diaszpora fogalmat alkalmazni ennek a jelenségnek a megvilágítására. Másfelől viszont mellette szorul, hogy ha a migráns közösségnek, és most akármelyiket mondom a két korábban említett példa közül, megvannak azok a szociológiai tulajdonságai, amelyek más szabályos diaszpórákat jellemeznek a világ bármely részén, legyen a zsidó diaszpóra, kínai diaszpóra, arab diaszpóra, akármilyen diaszpóra, ha hasonló hozzájuk szociológiai értelemben a határon túli magyarság, illetve a határon túli magyarságból a Magyarországra jött közösség, akkor mégiscsak szociológiai értelemben diaszpóráról lehet szó, és akkor érdemes elemezni ezt a jelenséget, mint diaszpórikus jelenséget. Jó, a következő téma, amiről beszéltem, beszélni akarok nem túl röviden, az idegenellenesség. Az idegenellenesség. Na most ezt látható?
Elég hallvány.
Elég hallvány. Hát, mostani nem mondom. Igyekeztem nagyra csinálni. Nem baj. Akkor csak röviden fog beszélni, mondjuk csak beszélünk csak a sötétkékről, az játszik a legjobban, az az ideg ellenesek aránya. A mérés technológiáját nem mesélem el, csak annyira, amennyire a következő két ábra megértéshez szükséges. Látják, 92 óta minden évben feltettük ezt a kérdést magyar reprezentatív mintán. Nagyon egyszerű, sokak szerint túlságosan is leegyszerűsítem arra a kérdés az, hogy befogadni Magyarországon mindenkit be kellene fogadni, a kis menedéket kér vagy sem. Az alsó sötét oszlop rész az azoknak az arányát mutatja, akik erre a kérdésre azt mondják, hogy Magyarország senkit semmilyen okból ne fogadjon be. Amit én nyílt idegen ellenességnek tekintek. Na már most itt ennek a trendje az érdekes. Ugye érdekesen a nemzetközi összehasonlításban is ennek a mértéke, de az megbízhatatlanabb, úgyhogy arról nem beszélnék. Ami itt érdekes, az a trendje, tehát hogy hogyan alakult. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, egyetemen elég sokan ezen sajnos meg szoktak bukni, az a legelején, ami van, az a gyors növekedés. Látják, 15% volt ez, az ilyen állítással való egyetértők aránya 92-ben, és ez 95-ig nagyon gyorsan nőtt. Hogy mi ennek az oka? Nem olyan egyszerű, az a dolog lényege. A kettest azzal lehet elérni, azt mondják, hogy ugye megnyíltak a határok, megjelentek a menekültek, és egyáltalán, mint társadalmi probléma, konstituálódott ez a jelenség. Közben a gazdasági helyzet rossz volt, ugye transformációs válság, tehát megnövekedett az idegen ellenesség. Erre mondom azt, hogy ez még azonban nem elég, ez csak az egyik oldal a dolognak. Például nem magyarázza meg, hogy később miért nem nőtt tovább, hiszen később még több idegen lett Magyarországon, tovább a gazdaság is periódikusan hol jobb, hol rosszabb volt, de semmiképpen nem javult tovább olyan mértékben, hogy ez a stabilitás megmaradhatott volna. Márpedig a dolog lényege, hogy némi oszcillációtól eltekintve, hogy durván 2002 óta egy bizonyos szinten stabilizálódni látszik ez az érték, ami ugye azt a nagyon izgalmas és nagyon vitatható kérdést veti föl, hogy vajon akkor ennek a stabilizálódásnak, ezen a szinten való stabilitásnak nem lehet egyik lehetséges magyarázata, hogy ekkora jutott el az idegen ellenesség, időzőjelben mondva, állt be az ellenesség egyfajta természetes szintre. Természetes szint, ugye az mindig egy ilyen gyanús kulturális magyarázatot sejtett, hogy ez a magyar kultúrára jellemző idegen ellenesség szint, és ezen már nem változtatnak a kormányzati politikák se, az idegenek változó száma és a gazdasági helyzet se. Mondtam, hogy azért egy picit a technológiát kell mondanom, ugyanis azt gondoltuk, hogy ezzel a Magyarország határait be kell zárni minden idegen előtt, azért csak a nagyon durva idegenellenesség, a nyílt idegenellenesség formáját lehet vizsgálni, mi azért kíváncsiak voltunk ennek a látens formáira is, és hogy ez mennyire emeli meg a teljes idegenellenesség szintjét. Úgyhogy föltettünk egy másik kérdést csak azoknak, akik az első kérdésre, és mindig ezek voltak a legtöbben, csak ezt most nem elemeztük az előző tábla kapcsán, a legtöbben mindig azt mondták, hogy az attól függ. És szerintem ez a korrekt válasz, ha van korrekt válasz erre a kérdésre. És őtőlük azonban megkérdeztük, na és akkor most mondja meg konkrétan, hogy a következő nemzetiségek esetében hogy döntene, beengedni őket Magyarországra vagy sem. És akkor felsoroltuk azokat az etnikai csoportokat, elrejtve köztük a pirézeket 2000-es évek közepe óta, amelyekről azt feltételeztük, hogy az emberek azt feltételezik, hogy a legnagyobb részét adják a Magyarországra jövő migránsoknak, és akkor azt mondtuk, hogy akik az első kérdésre azt mondták, hogy az attól függ. Viszont a második kérdése minden nemzetiséget speciál kizárnának azok köréből, akiket Magyarországra beszabadna engedni, akkor ez jelenti a látás idegenellenességet, és akkor látjuk, itt csak 2011-ig vannak az adatok, a zöld mutatja a látás idegenellenességet, itt tulajdonképpen az érdekes, hogy ez egy bizonyos, ugyanúgy növekszik az elején, de utána hamarabb stabilizálódik. Tehát mint hogyha már a 90-es évek vége óta tulajdonképpen az lenne, hogy stabil a látens idegenesség, a teljes idegenesség mértéke, csak az a kérdés, hogy ezt felvállaljuk, vagy nem vállaljuk. Tehát abban van különbség, hogy kimondjuk, hogy be kell zárni az ország határokat, vagy nem mondjuk ki, és csak később a kutatói technikák segítségével. De ha akarom, akkor egy picit még csökken is. Tehát ha akarom, akkor azt mondhatom, hogy a trend a végén a javuló tendenciát mutat, tehát összességében akarom, ez jó hír is. Jó. A két kivételt mondtam, ami tehát már a 2000-es évek közepéhez képest is a mennek problematikájával foglalkozott. Az egyik az egy speciális volt, ez a bizonyos roma migráció Kanadába. Itt is az idő egyszerűsítéseképpen fölövöm mind a hármat. Nem tudtam, hogy mennyi idő áll a rendelkezésen, 35 perc. Hát most akkor ezt fölövöm, hogy mindegy, olvassák el az egészet. Ha ezt részletesen adtam volna, akkor úgy építettem föl, hogy először arról beszéltem, hogy mit jelent ez most egy szociológus számára, vagy egy antropológus számára az odaút, miért oda mentek a romák Kanadába, és akkor ennek a technológiája mi volt. Aztán, hogy az ott lét mit jelentett a roma migráció számára, mitől maradt ez fönt, és ameddig ennek lehetősége volt, ez miért növekedett. És aztán, ha visszaemlékeznek, a diaszpora kapcsán említettem ezt a transnacionális migráns közösséget, amikor Kanadába, nem Kanadába, a kanadaiak se Kanadába laknak, hanem ott az Amerikai Egyesült Államok kanadai részén laknak. 80% a kanadaiaknak ott él, és csak Torontóban voltak lényegében a Magyarországra jött románok, tehát a Torontóban élt romák, abban az időben, amikor kialakult ott, és egy ideig növekedett ez a közösség, akkor eleve transnacionális közösség formájába szerveződött, és akkor itt láthatók azok az elemek, amelyekből ez a transnacionalizmus a mindennapok szintjén és az önfenntartó közösség önmagát konstruáló módján is megvalósította önmagát. Ezt a mondatot nem sikerült befejezni. A másik az viszont a migrációs potenciál volt, gondolom akkor ezt se látják. A dolog lényege az az, hogy már ekkor elkezdtük, látják 93-tól, a magyar háztartás panelba kérdezgetni azt, hogy tervezik-e, hogy külföldre mennének dolgozni, rövidebb távra vagy hosszabb távra, illetve tervezik-e a kivándorlást. Tisztában voltunk kezdettől fogva azzal, hogy itt nem a valóságos elmenésnek a becslését adjuk, tehát ezt mi nem, amikor ezt csináltuk, ezt nem egyfajta társadalompolitikai célra csináltuk, kifejezetten akkor az elején úgy gondoltuk, hogy ez egy fajta munkaerőpiaci és önmegvalósító általános élettel részeként lehet csak érdekes. Nem láttuk akkor ezt olyan társadalmi problémának, ami köré önálló kutatást építettünk volna. Hozzátenném, hogy az viszont, hogy ennyiszer megismételtük ezt a kutatást, és majd látni fogják ennek a gondolatmenetnek a végén, ennyiben ez egy elég speciális, posztszocialista kutatási technikával alakult ki. Ennek megvolt egy nagyon sajátos oka, méghozzá az az ok, hogy a nyugat félt a kelettől. Hogy ennek mi az értelme, azt könnyű belátni, mert tényleg keletről mentek a migránsok nyugatra, korábban is, mindig is, a honfoglalás óta. És a nyugat mindig félt attól, hogy a keletiek majd jönnek özönölni. És amikor véget ért a szocializmus, rögtön hozzátenném, hogy itt a főszereplő az a Szovjetunió szétesése volt, nem Magyarország miatt izgultak nagyon mértékben a nyugatiak, hanem amikor a szocializmus szétesett, akkor attól féltek a nyugatiak, hogy a kelet-európai hordák azok azonnal beözönölnek, elveszik a munkahelyüket, megesszik az ennivalójukat, felélik a jóléti szolgáltatásokat, rosszabb esetben az asszonyokat is elveszik. Ez a félelem aztán politikai áttételeken keresztül kutatássá vált, és mint látni fogják, egy egész speciális formájú kutatása, úgynevezett korai előrejelző funkciót látott el. Most ezt társadalmi tervezők ismerik, mindjárt megmutatok példát, ennek nem tudtam ellenállni, mert ez egy kedvenc előadás, valamikor megtartottam egy párszor, hogy mit jelent ez, azt jelenti, hogy a társadalmakban, hogyha vannak ezek a félelmek, aggodalmak, akkor megnő az az igény, hogy minél hamarabb előrejelzést kapjanak a várható bajokról. Na már most ez a migrációs potenciál, erről most elég annyi a számokról, hogy ez növekvő tendenciát mutatott, és ugye úgy durván a 2000 9 körül elkezdett gyorsan nőni. Tehát ilyen értelemben előrejeleztük azt, hogy a 2010-es évek után a fő kérdés az a mennek lesz. Tehát már lehetett látni, csak még nem lehetett bizonyítani, mert ugye nem tudtuk mondani, hogy be fog-e következni ez. Most már tudjuk, hogy be is következett. Nos, ez a bizonyos korai migrációs előrejelző rendszerednek nagyon sok példát hoztam, amikor annak idején egy előadásra készítettem. Ezt mondtam, hogy nem tudtam megállni, ez, akik még velem egykorúak vagy idősebbek, azok tudják, hogy milyen az a sziréna, amikor ugye előrejelzik, hogy ha majd jön a bombázás, és ezek a kedvenceim, ezek az első világháború holland diájából származó repülőgép figyelő, a repülőgépek hangját felerősítő korai előrejelző rendszerek, ott külön ember a nagy, és hallgatja, hogy jön-e a repülő. Tehát ilyen technológiákat képzeltek el annak idején korai előrejelzésre, és valahogy így képzelték el a migrációs előrejelzős rendszert, és ezért kezdték el ezt a bizonyos migrációs potenciál kutatásokat. Itt hoztam egy pár olyan másik példát, amik mind a hasonló logika mellett épülnek föl, csak nem a társadalom mozgását, hanem az állatvilág különböző mozgását, és különböző katasztrófák előrejelzését próbálták ilyen értelemben előrejelezni. Ami nekünk a fontos, és ez ennek a gondolatmenetnek a vége, és ez bizonyítja, hogy itt valóban ugyanilyen jellegű folyamatról volt szó, az pedig nem más, mint hogy minden ilyen migrációs potenciált mindig nyugatról finanszíroztak, és mindig keleten végeztek. Azért nyugatról finanszíroztak, mert mindig az finanszírozó, aki fél, és azért keleten végezték, mert a keletről jövő migrációtól féltek, az északról, a délről, és a nyugati országokon belüli migrációról nem félt senki se, tehát azt nem is kutatták. És hogy végképp ez mennyire jellemző, hogy mikor Magyarország nyugat lett, amiatt azt kell érteni, hogy beléptünk az Európai Unióba, már azelőtt is elkezdődött, de akkor meg kifejezetten mi is nyugati módra kezdtünk el félni. Tehát én a magyar kormányoktól az első migrációs potenciál kutatásra akkor kaptam pénzt, amikor a státusztörvény előkészítése volt, aztán utána legközelebb, amikor Románia és Bulgária 2007-ben csatlakozott, Magyarország EU-komfort módon elkezdett férni, és migrációs potenciál kutatásokat kezdett finanszírozni. Jó, na és akkor most jön a második része az előadásnak.
Annyi.
Ami is a mennekről szól. A menneknek ugye az alapproblémája az, itt most sajnos ilyen statisztikai táblák lesznek főleg, de röviden fogom őket elintézni. Az alapvető kérdés az az lett, hogy egy idő után elkezdtek az emberek aggódni, aztán miután az emberek már elég hangosan aggódtak, akkor a kutatók is rájöttek, hogy itt kutatni valóan, és akkor elkezdtek kutatni. A kettő között volt a média, amelyik mindenféle sztorikat szolgált, egyébként jó sztorikat szolgált, és a legvégén csatlakozott a politika, amelyik szintén hozzátette a maga aggodalmait leginkább pénzt, azt nem adott hozzá egyelőre, legalábbis én nem tudok róla. De a dolog lényege, hogy elkezdtek először a meglévő statisztikák alapján, most ezt istenbizony nem fogom részletesen elmondani, hogy hogyan néz ki ennek a technológiája, de nagyon izgalmas. A dolog lényege, hogy meglévő statisztikákból megpróbálták kitalálni, hogy körülbelül mekkora is ez a bizonyos elmenés, mekkora a migrációnak a mértéke. Na már most amit itt, hát azokat a kis vékony kis halványkék vonalkákat, ha látják, akik látják, azok mutatják tulajdonképpen azt, a legizgalmasabb számot, az azt mutatja, hogy 1997-höz képest 2010-re, ez volt akkori legfrissebb adat, hányszorosára nőtt a különböző kelet-európai országból a különböző Európai Uniós országokba migrálók száma. Tehát ez a migráció az elmenés intenzitásának a legjobb mutatója. Elmondom azt, hogy itt Románia és Litvánia két kiugróan nagy intenzitás mutató ország, tehát ahol viszonylag korán alacsony szinten kezdődött a migráció, de még bőven nem a csatlakozás, még a harmonizációs tárgyalások megkezdése előtt elindult már a migráció, de ahhoz képest nagyon nagy mértékben nőtt. Aztán utána, ha nézik, akkor Lettország, a kettő között van Bulgária, Szlovákia, Magyar, az összes többinél alacsony, Magyarországnál nagyon alacsony ez az arány. Ezért, amikor azt a bizonyos migrációs potenciál kutatásokat csináltuk, akkor mi nagyon hangsúlyoztuk, hogy itt arról van szó, hogy az emberek láthatóan elkezdtek foglalkozni azzal a gondolattal, hogy elmenjenek, leginkább dolgozni külföldre és nem kivándorolni, de nagyon kicsi akkor még nem tettük hozzá, most már utólag hozzátenném, zárójelbe, hogy még nagyon kicsi azoknak az aránya, akik ezt meg is tudják, merik, képesek rá és akarják valósítani. Ez látszódott ezekből a számokból, mert ha megnézik most a három vastagabb kék, piros és világos zöld színű oszlopot, ez különböző időszakokra tagolva mutatja azt, akkor látszik, hogy Romániában és Litvániában a legelső időszakban, tehát 2004-ig, vagyis ugye Litvánia akkor csatlakozott, de Románia még messze volt a csatlakozástól, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a csatlakozás előtt már hirtelen megnőtt a migránsoknak az aránya, és ez aztán folyamatosan csökkent, beállt egyfajta szintre. Magyarországnak, ha megnézik, ugye nagyon pici ez az érték, a kék érték az egy nagyon pici érték, de nem volt csökkenés. Tehát Magyarországon még nem indult el ez a folyamat akkor, amikor a többi országból elindult, késve indult el Magyarországról, de elindult, mert utána meg már nem csökkent. Most ugyanezt egy másik aspektusból nézve, most azt nézzük, hogy a kibocsátó ország lakosságához képest hogyan változott 2001 és 2010 között a migránsok aránya. Ugye kevéssé meglepő módon azt látjuk, hogy a legnagyobb, ha akarom, veszteséget, de erről majd még később beszélhetünk, Románia szenvedte el, tehát Romániából a román lakosságnak több mint 10%-a ment, most visszafogom magam, ment mondjuk, legyen egyszerűbb így, ment különböző európai országokba élni vagy és dolgozni. Viszonylag alacsonyabb, de azért még mindig jelentősebb, ugye, amit láttunk Litvániából és Bulgáriából, és az összes többinél sokkal alacsonyabb. Pici Magyarországot, ha megnézzük, gondosan egy olyan szín van itt válaszol, ami egyáltalán nem látható, az a világos sárga, mert itt sokkal jobban látható, mint itt. Tehát ott látják, amit az előbb elmondtam, itt is jól látható, hogy alacsony szintről indul, és nem kezd el nőni. Csak 2009-2010 között, 2008 után kezd el nagyon halványan nőni. Lényegében a cseh köztársasághoz képest és Lettországhoz képest a legalacsonyabb ez az arány. Na már most ezt mutatják azok a statisztikák, amelyek azon alapulnak, hogy a más országokból való statisztikákból adják, veszik, össze hasonlítják az adatokat. Azonban, amikor társadalmi problémává lett ez a jelenség, tehát 2010-11 körül, akkor a statisztikusok elkezdtek visszafele tekinteni, és találtak olyan adatokat, amikkel most már külön tudták bontani az emigráns, tehát a kivándorló, és a munkaerő céljából különböző engedélyekkel külföldre menőnek az arányát, viszont közgazdászok kezébe került ez a probléma, és hogy a közgazdászok kezébe kerül a probléma, akkor azok modelleket gyártanak, és előre is becsülnek, ezért látják, hogy itt ilyen tovább vezetett számok is vannak, és ebből viszont azt lehetett látni, hogy amit az előbb megállapítottuk, hogy Magyarországon későn indult a migráció más kelet-európai országokhoz képest, és lassú is volt ennek az intenzitása, ennek az intenzitása 2007-2008 körül viszont nőni kezdett, méghozzá nagy mértékben nőni kezdett, és ennek a kivetítése már előre jelezte, ezek előrejelzések még nem a valóságos számok, hogy 2004-hez képest 2010-11-12 és majd utána, ha lesz adat 2013 és utána gyorsulva fog nőni. Tehát Magyarország későn érő típus, viszont nagyon belejön. És ezt jelezték előre ezek a számok már az előző statisztikák alapján. Itt ugyanezt látjuk, csak ebben az esetben az irányok szerint is szétszedtük ezt a trendet. Itt leginkább ugye azt lehet látni, hogy minden irányban nőtt a Magyarországról külföldre menők aránya, és ennek az aránya mondjuk, vagy ennek az intenzitása Ausztria felé és Németország felé volt a legmagasabb, valamivel kis alacsonyabb, de nagy intenzitású Anglia felé, és az összes többi ország felé is nőtt, de kisebb mértében. Ami a számunkra fontos, hogy már a migrációs potenciál kutatások, tehát amikor az előrejelzések voltak, már akkor is lehetett látni, hogy a legnagyobb célországok, a hagyományos országok, vagyis Németország és Ausztria, ami természetesen nem Németországot és nem Ausztriát jelenti, hanem Dél-Németországot jelent, és Bécset és Burgenlandot jelent. Tehát nem egész Ausztriát, és nem is egész Magyarország állt ezzel szembe, de a dolog lényege, hogy lehetett látni, hogy a hagyományos irányokat követik, az évszázadok óta létező irányokat fogják követni a migránsok, még amikor csak tervezték a migrációt. Ezek a számok azt mutatják, hogy a bekövetkezett migrációnak is valóban azok voltak a legfontosabb célállomásai, ahová 200 évvel ezelőtt is leginkább mentek a magyarok. Ami az érdekes, az ugye Anglia. Anglia azért került föl a magyar migránsok, ezt úgy hívják ebben a kutatás irányzatban, hogy mentális térképére, vagyis azért kezdtek már a tervezés fázisában Angliával is számolni a migrációban gondolkodók, és mint látjuk, valóban azért is nőtt meg a migránsok között az Angliában migrálók aránya, mert az Egyesült Királyság volt az egyik azon országok közül, amely 2004-ben, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, nem élt azzal a fajta derogációval, amivel a legtöbb ország élt, hogy ugyanis a szabad munkaerőáramlás elvét nem hagyta érvényesíteni. Magyarán kezdettől fogva a magyarok mehettek Angliába dolgozni. És ez a 2004-ben megnyíló lehetőség láthatóan Németországhoz és Ausztriához képest, amelyik egészen mostanáig, 2011-ig, ha jól emlékszem, nem, 2000, hogy is? 2, 3, 7, 7 év volt a derogáció, de 2011-ig, jól mondtam, a 2011-ig lezárta szigorúan a munkaerőpiacát a kelet-európai, és ezenből a 2004-ben Magyarország is csatlakozott az Európai Unióhoz, tehát ezeknek az országoknak a munkaereje előtt. Ehhez képest tehát fölértékelődött az angliai út, és a mentális térképen erőre kapott ez a lehetőség. Na már most a legfrissebb változás, ugye amit eddig elmondtam, azok voltak a korábbi statisztikák, és voltak bizonyos közgazdasági becslések. Mára azonban ez a kérdés, hogy ugyanis mennek-e, ez annyira fontossá vált, hogy most már a szociológusok is fölébredtek, és most három olyan kutatás is van, akkor szintén csak röviden mutatom be, amelyik ezzel a problémával foglalkozik. Az egyik a KSH-ban van a Népességtudományi Kutatóintézet, amelynek van egy nagyon izgalmas kutatás, ami egészen mással foglalkozik, életünk sorsfordulója címe a kutatásnak, és azzal foglalkozik, hogy a család struktúrában, a gyermekhez való viszonyban vizsgálja meg longitudinálisan, hogy hogyan változik a magyaroknak a viszonya. Ők fölismerve, hogy ez a kérdés, hogy a magyarok mennek Magyarországról el, annyira fontos, hogy beépítettek gyorsan a legújabb kutatási hullámunkba egy ilyen kérdést, és nagyon alapos módszertan, amit most nem mondok el, arra a következtetésre jutottak, hogy a 18-49 éves korosztályban a magyar állampolgárok 7,4%-a tartózkodik e pillanatban külföldön, ami az előzetes becsésekhez képest azt mondanám, hogy kicsivel több. Tehát körülbelül azok az előző becsések nem voltak rosszak, egy kicsivel az magasabb szám. Messze nem olyan, nem 500 ezer. Az 500 ezer magyar külföldön az csacskaság. De azért, és amit a másik, ez a negyedmillió, ez a 7,4-330 ezer körüli számot jelent. A Gazdaságkutató Intézet is csinált egy kutatást, ugye látják az időszám, az évszámokról, ezek vadonat friss adatok. Itt 4.250.000 magyar dolgozik külföldön, és gyorsul 2010 óta a kivándorlás. Itt az az érdekes, csak egy kis módszertani apróság, de ezt nem tudom megállni, hogy nem mondjam el, hogy azokat is megpróbálták vizsgálni, akik teljesen eltűntek. Teljes eltűnés alatt azt kell érteni, hogy az egész család elment Magyarországról, ugyanis minden szociológiai kutatás nagy paradoxonja, amikor a migráció kutatásra van szó, hogy a migránsokat nem tudjuk kutatni a kiinduló országban, mert nincsenek ott. Na már most, ha vannak valakik, akik ott vannak a korábbi háztartásukból, akkor meg tudjuk róluk kérdezni. De mi van, ha az egész háztartás eltűnt? Na ebben a Gazdaságkutató Intézetes besésben ők ezzel is megpróbáltak foglalkozni. Ez nem túl nagy szám, de azért ez is már létezik. És végül a harmadik, ami angolban is nem kell elolvasni, annyit kell erről csak tudni, hogy ez egy jelenleg folyó nagy kelet- és dél-európai kutatás, aminek a magyar KSH a vezetője, és aminek az a lényege, hogy mára fölismerték Európai Uniós szinten azt, hogy a migráció mértéke mekkora, azt nem lehet a hagyományos módon kutatni, hanem új technológiákat kell kutatni, és jelenleg a magyar migrációkutatók abban a paradicsomi állap létben leledzenek, hogy az Európai Unió önti a pénzt, hogy mondjuk meg, hogy mit csináltak eddig rosszul, és mit fognak ezután rosszul csinálni. Ők persze nem ezt várják, de mi azért ezt fogjuk megmondani, mert hogy nem lehet ezt jól csinálni. Na és akkor itten összegyűjtöttem azokat a kérdéseket, amelyekre nem fogok már beszélni, nem is azzal a szándékkal gyűjtöttem össze, nem is teljes a lista, nincsen fontossági sorrend közöttük, csak fölkínálok néhány olyan problémát, amit a mennek kérdés körben, a legújabb időkben Magyarországon a leginkább mondjuk a publicisztika és a politikánál megfontoltabb szereplők, tehát valamiféle tudományos orgánumok fogalmaztak meg. Ugye az egyik az, hogy jó, látjuk, hogy 2010 óta növekvő mértékben nő a migráció aránya, mi a várható jövő? Nos, erre nagyon határozottan, komoly elméleti alappal és meglévő más migrációs empirikus kutatások alapján is azt kell mondanom, hogy ez nem fog már visszamenni. Tehát Magyarországon elindult a migráció, ez tovább fog nőni. Nem lehet megállítani, nem is célszerű, megpróbálni megállítani, ez nőni fog, együtt kell vele élni, és meg kell próbálni, most ugye a gazdasági és társadalompolitikai tanácsokat próbálok adni, meg kell próbálni olyan módon irányítani a folyamatot, nem lehet nagyon irányítani, csak finoman irányítani, apró munkával, pici dolgokkal, amiktől azt lehet remélni, hogy a összességében ennek a elkerülhetetlenül bekövetkező és növekvő migrációnak a negatív hatásai lehetőleg kisebbek legyenek, és a pozitív hatásai lehető legnagyobbat lehet. Fogy-e a magyar? Ugye itt az a nagy kérdés, hogy ha a magyar elmegy külföldre, megszűnik-e magyarnak lenni? Szerintem nem fogy a magyar, elfogy meg végképp nem fog elfogyni a magyar, sőt a magyar identitás a migránsok körében, már hogyha jól működik a migráció, ez a bizonyos diaszpora politika, akkor sokkal fontosabb lesz és sokkal jobban felértékelődik, mint Magyarországon. A mi egyen legyen a diaszpora politika, hát ez attól függ, hogy mit akarunk a diaszporától, ha a más világokra jellemző diaszpora politika szempontjait akarjuk érvényesíteni. Magyarország mindig erős diaszpora politikával rendelkezett. Nem olyan erősen, mint Izrael és Kína, meg Németország, de sokkal erősebben, mint a többi kis ország, ahol szintén elég nagy volt a migráció mindig is. Nos, hát ha a diaszpora politikát akarjuk csinálni, és a gazdasági politika, a kulturális megtartását célozzuk meg a Magyarországról elmenőknek, akkor valamiféle olyan intézményrendszert kell kitalálni, hogy a visszatérés könnyebb legyen, az elmenés ne társuljon bűntudattal, és a kettő közötti egyidejű lét az minél konfliktusmentesebb legyen. Ilyen egyszerű a dolog. A virtuális migráns közössége, ezre már céloztam a globális migráció kapcsán, ez nagyon fontos. Olyan honlapok léteznek ma Magyarországon, most már olyan blogok léteznek Magyarországon, amelyek a migránsok számára most már nem egyfajta, mint deviáns csoport, hogy beszélgetnek önmagukba 10 ember, hanem olyan, most már a nyomtatott sajtó által is fölismert információs csatorna, kutatni én továbbra sem szívesen kutatnám, mert nem megbízhatók, ilyen értem az adatok, de olyan gazdagsága van a témáknak, hogy hogyan élik meg a migrációt, és hogyan tartják a kapcsolatot otthonnak, hogy ezt a virtuális közösséget nagyon is érdemes életben tartani, és figyelni rájuk. Van-e visszatérés? Hát ugye ezt most nem válaszolom meg, de ez egy fontos kérdés, része az előzőnek, és végül ez a gazdasági, politikai, kulturális hatás, nem is vétlem önmagamat, ez negatív is, meg pozitív is lehet, mind a kettő elkerülhetetlen, és csak a kettő megfelelő keverésével lehet valamiféleképpen befolyásolni pozitív értelemben a migráció jövőjét, ami velünk van. Köszönöm.